23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papillomavírus elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak majd meg a tanulók. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a gyermeke a 7. évfolyamra jár. A szülők a tanév első napjaiban megkapták a tájékoztatót az oltásról, annak fontosságáról, majd szeptember 15-ig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve aláírva visszajuttatni az iskolába. Oroszi Beatrix kitért arra, hogy a HPV okozta fertőzés nagyon gyakori, szinte mindenki átesik rajta az élete során legalább egyszer. Az oltás a HPV okozta rossz indulatú daganatos megbetegedés ellen véd, kevés ilyen rák megelőző védőoltást létezik, tette hozzá. Az országos tisztifőorvos beszélt arról is, hogy a HPV elleni átoltottság az érintett korosztályban viszonylag magas, a lányok esetében 75%, szemben a 69%-os uniós átlaggal, a fiúknál a magyar adat 61%, az uniós átlag 51%. Az üzemanyagár támogatás kiterjesztését kéri a kormánytól a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület és a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Erről Árvai Tivadar, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára beszélt az Inforádióban. Abban bízunk, hogy nem maradunk ki belőle, hiszen a legutóbbi védett áras intézkedés bevezetésekor is megértette az előző kormányzat, hogy szüksége van a logisztikai ágazatnak erre a támogatásra, hiszen ez az a szektor, amelynél az energiafüggőség olyan mértékben hat, ami tovább gyűrűzhet mindenfelé, így a fogyasztói árak felé is, mondta Árvai Tivadar. A fuvarozásban az egyik legnagyobb költségelem az üzemanyag, az útdíjak és a bérek mellett, árult el a főtitkár hozzátéve, hogy ez az a három tényező, amelyek a leginkább befolyásolják a cégek költségszerkezetét. Az üzemanyagárak viszont olyan mértékben emelkedtek az elmúlt időszakban, hogy az már jól látható pluszköltséget jelent a fuvarozásban, tette hozzá. Az iráni konfliktus elhúzódása miatt ismét lefelé módosította a globális olajkeresletre vonatkozó előrejelzését a Nemzeti Energiaügynökség pénteken közzétett havi jelentésében. Az iparosodott országokat tömörítő szervezet szerint 2026-ban a világ napi kőolajkereslete átlagosan 2,5 millió hordóval csökkenhet, ami 940 000 hordóval nagyobb visszaesés a korábban vártnál. A szervezet szerint ez lenne a legerőteljesebb keresletcsökkenés 2020 óta, amikor a koronavírus járvány vetette vissza az üzemanyag felhasználást. A jelentés szerint az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások elakadása késlelteti az olajszállítások normalizálódását, ezért a közel-keleti kínálat teljes helyreállítása várhatóan csak 2027-ben következik be. Az idei keresletcsökkenést 2027-ben napi 2,6 millió hordós növekedés ellensúlyozhatja. A globális olajkészletek rekord ütemben apadnak, augusztusban a megfigyelt világpiaci készletek további 95 millió hordóval csökkentek, február óta pedig összesen 57 millió hordóval estek vissza. A szervezet szerint a szűkös készletek és a kereskedelmi tartalékok gyors fogyása miatt a következő hónapokban további kereslet visszaesésre lehet szükség a piac egyensúlyának fenntartásához. Szeptember 22-ig lehet jelentkeznie az idei Teszed akcióra. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja ebben az évben, október 12-e és 18-a között zajlik majd. Az egész országra kiterjedő akciósorozat célja, hogy önkéntes megmozdulás keretében közösen tegyük tisztábbá környezetünket. A programhoz két módon lehet csatlakozni, találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő találkozási pont önkéntesként. A szemétszedés pontos helyét minden esetben a koordinátor határozza meg, ami lehet magán, illetve közterület is. Jelentkezni a www.szelektálok.hu oldalon lehet, az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-ig. Egyébként ez lesz a 14. Teszed akció.
az időjárásról.
Szombaton a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég, záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi a szelet sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 18 és 24 fok között alakul majd.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Presbiteri csendes nap.
Mivel én az idősebb generációhoz tartozom, én még emlékszem azokra az évekre, amikor a közösségi alkalmak nagy hatással voltak a szolgálattevőkre, de a gyülekezeti munkásokra is. Van tapasztalatunk, meg emlékünk arra, amikor egy-egy csendes hét után, vagy csendes nap után azok a testvérek, akik részt vettek rajta egy megújult erővel, egy nagy lelkesedéssel értek haza, és a szívük tele volt azzal, hogy tenni akarnak valamit az Úr dicsőségére.
Lelkipásztoroknak és családjuknak rendeztek
találkozót augusztus 25-én májiban a Mécses Központban.
Együtt vagyunk most egy ilyen nyarat lezáró lelkészi találkozón, amelyet 3 évvel ezelőtt a püspökválasztás után indítottam el, amely egy jó ilyen levezetés a nyárnak, és újból való beleállása a hitoktatásba.
Újra megteltek az iskolák padjai.
A kedves kollégáknak sok-sok türelmet, erőt, kitartást és egészségben gazdag évet, hogy tudják a tudást továbbítani gyerekeinknek. A diákjainknak pedig azt kívánom, hogy minden nap úgy jöjjen ki ezen a kapun, hogy érezzék, hogy igenis a mai nap folyamán valami pluszot kaptam, tudásom gyarapodik, és úgy hagyjam el a református kollégium épületét.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Hosszú évek kihagyása után idén ismét megrendezte presbiteri csendes napját a Kárpátaljai Református Egyház Beregi Egyházmegyéje. Hogy miért volt fontos újra életre hívni ezt az alkalmat, milyen szerepe van a presbitereknek a gyülekezetek életében, és milyen feladatok várnak az egyházmegye missziói szolgálatára a következő hónapokban, arról Szilágyi Károllyal, a Gáti Református Gyülekezet lelkipásztorával, valamint a Beregi Egyházmegye missziói bizottságának társelnökével beszélgetünk.
Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a stúdium kerekasztalán köszönjük nagy tisztelettel Szilágyi Károlyt, a Gáti Református Gyülekezet lelkipásztorát, a Beregi Egyházmegye missziói bizottságának társelnökét, áldás békességet. Köszönjük, hogy elfogadta felkérésünket.
Áldás békesség, köszönöm a meghívást.
A Kárpátaljai Református Egyház Beregi Egyházmegyéje idén a háború és a Covid után újra először szervezi meg a presbiter csendes napját, ahol a presbitereket gyűjti össze egyfajta közös gondolkozásra, képzésre. Sok évvel ezelőtt férfi csendes nap, majd presbiter képzés volt a Covid előtt, most pedig egy hosszú szünet után újra meglettek mozgatva a presbitereink. Miért volt fontos ez?
Mivel én az idősebb generációhoz tartozom, én még emlékszem azokra az évekre, amikor a közösségi alkalmak nagy hatással voltak a szolgálattevőkre, de a gyülekezeti munkásokra is. Van tapasztalatunk, meg emlékünk arra, amikor egy-egy csendes hét után, vagy csendes nap után azok a testvérek, akik részt vettek rajta egy megújult erővel, egy nagy lelkesedéssel értek haza, és a szívük tele volt azzal, hogy tenni akarnak valamit az Úr dicsőségére. Különösen nagy hatással voltak a presbiteri csendes hetek, amelyek után a presbiterek valóban úgy aktivizálódtak, hogy sokszor már a lelkész mondta azt, hogy ez egy kicsit sok. És ugyanebbe a körbe tartozott bele az a presbiteri csendes nap is, ami egészen a Covid idejéig minden éven megrendezésre került. A missziói bizottság vagy a megye is nagyon fontosnak tartotta azt, hogy a presbitereket lelkesítse, erősítse, munkára ösztönözze, aminek aztán a gyülekezeti életben volt meg az áldása, mert a lelkészek partnerre, társra találnak egy lelkes presbiterbe, akit nem minden áron ösztönözni kell arra, hogy csináljon valamit, hanem önkéntesen érzi szükségét annak, hogy tegyen az Isten dicsőségére. És ezek az alkalmak azok, amelyek az utóbbi időben megerőtlenedtek, pontosan először a Covid miatt, amelyik bezártságra kényszerítette az embereket, és most pedig a háború alatt tudjuk, hogy a mozgás, a rendezvények megtartása és bizonyos előírásoknak volt alávetve, ezért a Beregi Egyházmegye 5 éve, már 6 éve nem igazán tudta megvalósítani azokat a rendezvényeket, amelyek életben tartják a gyülekezet lelki életét. Tapasztaltuk is, hogy nagyon gyér volt a jelenlét, amikor ez a bizottság átvette a szolgálati évét. Aztán évről évre, ahogy újra és újra megrendezésre kerültek az alkalmak, úgy éreztük, láttuk, tapasztaltuk, hogy mintha a bizalom kezdene megindulna a gyülekezeti tagokban, a testvérekben, az egyházmegye és az egyházkerületi rendezvények iránt. Ezért igyekeztünk ebben az évben már a presbiteri csendes napot is mindenképp újra megvalósítani, ami minden évben belekerült a missziói munkatermünkbe, és minden évben, ahogy közeledtünk az alkalomhoz, láttuk azt, hogy megvalósíthatatlan, mert azok, akiket szeretnénk ott látni, azok nem tudnak részt venni. A lehetőségeik nem adottak arra, hogy ezen az alkalmon részt vegyenek. Ebben az évben viszont azt láttuk már, hogy elég sokan lehetőséget kapnak arra, hogy el tudjanak jönni. Nagyon sok női presbiter van, idős presbiterek, és a fiatalabbak között is voltak egyre többen olyanok, akik részt tudtak venni, és nagyon nagy öröm volt számunkra látni azt, hogy nagyon sokan eljöttek. 150 körül volt a létszám, ami azt mondom, hogy első alkalomra egy csodálatos, mert általában az indulás az mindig botladozó, gyengélkedő. Itt viszont azt láttam, hogy a testvérek tényleg eljöttek, és hiszem azt, hogy úgy voltunk együtt, hogy ők is kaptak valamit ezen a napon.
Említette a beszélgetésünk elején, hogy a közösségi alkalmak azok óriási motivációt, löketet adtak a szolgálattevők életében. Kicsit ebben a témánál maradva, miért fontos az, hogy folyamatosan segítsük, ösztönözzük azokat, akik segítenek és ösztönöznek a gyülekezetben másokat?
Az az igazság, hogy a gyülekezeti munka lassan az évek során megtöbbszöröződött. Régen azért lehet, hogy elegendő volt egy lelkész, aki elvégzett heti két istentiszteletet, és a gyülekezet életben tudott maradni. Most viszont olyan kihívásoknak vannak kitéve a gyülekezetek. Ez sokrétű ez a kihívás, hogy egy lelkész már nem igazán tud megfelelő hátteret biztosítani ehhez a szolgálathoz. Legyen az a hitoktatás, legyen az megjelenő idősek a gyülekezeti szinten, vagy éppen azok a feladatok, amelyeket a gyülekezetben lévő rendezvényeknek a lebonyolítása jelent. Tehát nagyon is szükség van olyan segítőtársakra, munkatársakra, és ez ebben csak egy rész a presbitérium, mert azért szükség van bibliakörvezetőkre, ifi munkásokra, szükség van más területeken megjelenő munkatársak a diakóniába. Úgyhogy én tényleg azt látom, hogy ha egy presbitérium nem áll ott a lelkésze mögött, és a szolgálatban olyan dolgokat, amelyek már meghaladják a lelkész képességét, nem veszik át a munka nagy részét, akkor az a gyülekezet igazából haldokló lesz. Igazából erőtlen lesz, és a presbiterek lelkesedése és a munkatársak lelkesedése rengeteget tesz ahhoz, hogy egy gyülekezet milyen lelki állapotban van, milyen lendületben van, mennyire érzi a gyülekezetét sajátjának, és mennyire tartja fontosnak a Krisztus ügyét, hogy ott az ő dicsőségére éljen.
Beszéljünk erről az alkalomról, körülbelül 150-en vettek részt, ami azt mondja, sok gyülekezetet lehetett elérni. Mik voltak a témák, milyen témakörök mentén haladt ez a csendes nap?
Hát mindenképpen a lelkesedést akartuk erősíteni, ezért olyan megszólítás volt, ami a láthatatlan Istennek a jelenlegi munkáját a háttérben, amit nem látunk sokszor, mégis milyen láthatóvá teszi a mindenható Istent, és ebből az alkalomban hangzott el egy előadás, amit
bocsi, de nevek, hadizában állok.
Ezek szerint én is, de én tényleg az.
Tehát akkor előről. A lényege a csendes napnak a presbiterek ösztönzése volt, amelyhez Laskoti Zoltán szőlősgyulai lelkipásztor tartott egy előadást, amelyik a láthatatlan Istennek a látható munkáját, megtapasztalt munkáját mutatta be, és az egyiptomi szabadulás, a Vöröstengeri átkelés kapcsán mutatta be azt, hogy amit szemmel nem látunk, az mégis milyen munkájában jelenik meg az Istennek, akár a Vöröstenger ketté választásában. Utána Gyurkó Miklós tartott egy komoly lelki üzenetet hordozó, megszólító és bíztató előadást, mint presbiter, akinek mint presbitertárs volt a feladata az, hogy a presbitereket bíztassa, hitre sarkalja. Nagyon-nagyon erős volt a megszólítása, és engem nagyon megérintett a bizonyságtétel. A végén pedig Iván Gusztáv lelkipásztor volt az, aki egy záró áhítattal engedett útra bennünket, hogy a magunk helyén, mint Krisztus szolgái, tényleg az Úr Jézusért mindent megtéve tegyük a feladatunkat. Aztán voltak játékok, presbitereknek darts vetélkedő, 11-es rugásokba vetélkedő, és beszélgetés ennyi alkalom, amikor a gyülekezeteknek a presbiterei találkoznak, és ezt is egy nagyon nagy lehetőségnek tartom, amikor a másik gyülekezetben lévő presbiter elmondja azt, hogy náluk hogy vannak a dolgok, hogyan élik meg ezt a munkát, és ezzel nem csak ötletet ad, hanem lelkesedést, hogy hitből hitbe átadja azt az érzést, ami a szívében van, és amikor hazamennek a többiek, akkor az a lelkesedés megy tovább, amit az egyik ember szájról szájra ad át a másiknak. Úgyhogy én azt érzem, hogy egy ilyen csendes nap tényleg nagy motiváló erővel bír, és meg vagyok győződve, hogy ez az első alkalom volt, de hagyomány visszatér, és ugyanazt fogjuk folytatni, és ugyanott fog folytatódni minden. mint a Covid és a háború előtt.
Presbiter választások idején nagyon sok felkérés megy a gyülekezetben, hogy legyél presbiter, és ezzel is erősíted, vagy éppen segíted a közösségnek az épülését, működését, fejlődését, és nagyon nagy kérdés az, hogy miért legyek presbiter. Mindenki elfoglalt, mindenki gondterhelt, mindenkinek 1001 gondja van, és viszont a szolgálatban lévők viszont mégis megerősítést kapnak, és mégis nagyon sok csodát tudnak megélni a közös munkában, közös tevékenységben. Kicsit beszéljünk a szerepről, miért fontos a gyülekezetben a presbitereknek az élete megléte és az ő aktivitásuk.
Mindenképpen fontos az, hogy az Úr gyermeke legyen. Tehát ezt a szolgálatot úgy végezni, hogy neki az a Krisztus, aki a megváltónk, és aki miatt az egyház létezik, hol van. És hogyha Krisztus a helyén van, akkor biztos, hogy a hálája, az a hála, amit érez a saját megváltottsága miatt, arra ösztönzi, hogy ő is szolgálatba álljon. Pont presbiter választások idején jön elő ez a kérdés, hogy miért is csináljam, miért is dolgozzak. Hát azért, mert én sokat kaptam, mert amit én kaptam, azt igazából soha nem tudom visszaadni. Nincs annyi erőm és nincs annyi képességem, hogy bármikor is visszafizessem, de ha már egyszer kaptam az ajándékot, akkor mint alázatos gyermek igyekezzem szolgálni azt az Urat, akit nagyon szeretek. Nálunk is presbiter választás volt ebben az évben, és igyekeztünk egy másfajta presbiter választási eljárást végigjárni. Régebben gyorsabb volt a menete, de beépítettünk például Gáton egy képzési időszakot, amikor a presbiter feladatáról, a presbiter lelki állapotáról, a presbiter szolgálatáról beszélgettünk. Ez egy olyan hét alkalmas képzés volt, amikor beszélgetéssel fölkészítettük arra a presbitereket, hogy jól gondolják meg azt, hogy ebben a szolgálatban mire hajlandók, mit vállalnak, hogy ez ne csak egy olyan tisztség legyen, amivel valaki akarok lenni, akár egy közösségben, vagy együtt vonulok be a lelkésszel, hanem ez az a tisztség legyen, amikor én oda akarom tenni, és bele akarom tenni a szolgálatba a lényemet, a hitemet, a szolgálatomat, és megvédeni azokat a gyülekezeti tagokat, akiket az ördög most ezerféleképpen szeretne megtámadni és elpusztítani. A presbiternek pont ez a hét, ez a lelkesedés is adja vissza azt az ösztönzést, hogy bástya legyen. Tehát mi elfelejtjük azt nagyon sokszor, hogy igazából mi vagyunk azok a védőfalak a gyülekezet körül, ami akár egy külső támadásban, akár egy idegen szektának a támadásában a presbiter felelősségét nagyját teszik. Egy ember, egy lelkész már nem tudja az egész gyülekezetre a figyelmét kiterjeszteni, olyan sokrétű a szolgálata, de amikor ott van a presbiter, amikor körzete van, amikor látja azokat a tagokat, amikor megkeresi vagy beszélget velük, akkor az ő beszélgetés és megkeresése az nagyon sok áldást hozhat a gyülekezet életében.
Az elmúlt 4 év az egy nagyon különös, váratlan helyzet az életünkben. Nagyon sok férfinek el kellett hagyni a szolgálati helyét, nagyon sokan be vannak zárkózva, viszont a hölgyek nagyon sok szerepet vesznek át fizikailag, minden szempontból az élet minden területén. Felvették a nadrágot, és nagyon sok esetben azt látjuk, hogy a gyülekezetekben is a mozgató rugót is átvették ebből a szempontból, mert rengeteg női presbiterünk van arányában, vagy többszöröse, mint korábban volt.
Hát azt el kell ismernünk, hogy a női lélek az sokkal aktívabb és sokkal buzgóbb, mint a férfi. Ezt látjuk a gyülekezetben résztvevő tagoknak, az istentiszteletre résztvevő tagoknak a számából is. És ahogy én tapasztalom a mi gyülekezetünkben, ez a lelkesedés, ez ott van a szolgálat területén is. Az tény, hogy másfajta szolgálatot kell végezniük. Nem biztos, hogy azokban a nehéz fizikai munkákban, amiben a presbiterek együtt vannak, ők részt tudnak venni, viszont nagyon fontos egy csendes napnak a megszervezésében, a hátterében az ő szolgálatuk, vagy éppen akár a diakóniai munkának a hátterében, amiben igazán is, hogy ők azok, akik jól látják, hogy mit kell esetleg egy csendes napra bevásárolni, mit kell elkészíteni, megtervezni, és ők azok, akik könnyebben észreveszik a gyülekezetben lévő elesett embereknek a problémáit is. És az az érdekes még, hogyha Krisztusról van szó, és tényleg lelkes presbiterekről van szó, akikre igazán lehet számítani, elsőként a szolgálatban azok mindig a nők lesznek. A férfiak azok olyan mackósan, nehezen indulnak el, oda teszik magukat, de mindig van egy ilyen átgondoltság, egy lassú indulás. A nők azok azok hamarabb indulnak és hamarabb lelkesednek. Úgyhogy én tényleg azt tapasztaltam a gyülekezeti szolgálatban. Nincs sok nő, nekünk 3 nő van a gyülekezetünkben, de az a presbitériumban, de nagyon jól csinálják és igyekeznek oda tenni magukat.
Az elmúlt percekben Szilágyi Károllyal, a Gáti Református Gyülekezet lelkipásztorával, a Beregi Református Egyházmegye Missziói Bizottságának társelnökével beszélgettünk.
Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az Anyaország. Lelkipásztoroknak és családjuknak rendeztek találkozót augusztus 25-én májiban a Mécses központban. Az összejövetelre 120-an regisztráltak, gyerekzsivajjal telt meg az üdülőkertje, de a lelkészek is örömmel üdvözölték egymást, hiszen lehet, hogy egy évben csak egyszer találkoznak ilyen körben egymással. Az összejövetel áhítattal kezdődött, ahol főtiszteletű Barna Sándor szólt az egybegyűltekhez, és rádiónknak is nyilatkozott.
Egy nagyon érdekes időszakot élünk, tulajdonképpen egy politikai választás után, egy püspök választás előtt. Mondhatjuk azt, hogy egy átmeneti időpont, és főtiszteletű Barna Sándor püspök úr nagyon érdekes párhuzamot vont a politika és az egyház között, ha egyetlen egy mondatot idéznék, hogy az Úr embere nem manipulálhat. Hát induljunk ki innen.
Igen, valóban. Együtt vagyunk most egy ilyen nyarat lezáró lelkészi találkozón, amelyet 3 évvel ezelőtt a püspökválasztás után indítottam el, amely egy jó ilyen levezetés a nyárnak, és újból való beleállása a hitoktatásba, a gyülekezeti szolgálatok folytatásába, és általában ez egy könnyedebb hangvételű alkalom, de most természetesen kicsit tematizálta a mai alkalmat ez az ige, amely megtalált. Utána vagyunk egy országgyűlési választásnak, ahol megláttuk azt, hogy milyen eszköztár vonul föl a világban, és ezek nem új dolgok, csak néhány új köntösben van, és milyen érdekes, hogy a Biblia beszél erről. Bár mi azt gondolnánk, hogy közöttünk az egyházban ez másképpen működik, de ne felejtsük el, hogy már az úrvacsora asztalánál, amikor Jézus arról beszélt, hogy ő odaadja az ő életét, az ő testét és vérét érettünk, akkor egyszer csak arra lesz figyelmes, hogy a tanítványok azon vitatkoznak, hogy ki a nagyobb. Nem Heródes palotájában, nem Pilátus udvarában, hanem éppen azok az apostolok, akikkel Jézus együtt tölti az utolsó vacsorát. És Jézus mond egy nagyon érdekes választ erre, hogy a világban az uralkot kuralkodnak, jótevőnek nevezik magukat. Ebben már benne van az irónia, hogy minden a látszat a világa, és mond egy olyan mondat, amely szerintem végigvonult az igehirdetésben, többször ismételtem, a közöttetek ne így legyen. És Absalom története egy 3000 éves történet. Akkor ő az első kampánymenedzser, aki tulajdonképpen olyan eszközöket használ, amit azóta folyamatosan használnak a világban is. És hát néha úgy tűnik, hogy az egyházban is. És éppen ez tette szükségessé, úgy éreztem, az nem véletlenül talált meg ez az igeszakasz, nem véletlenül ismertem rá a mindennapokra, hiszen a Szentírás az életkönyve. És egyfajta pásztori felelősséget éreztem, püspökként azért, hogy most, amikor elkezdődik a választás, és már láthatóan valamiképpen ezek az eszközök hozzánk is beszüremkedtek, ezeket azért ejtsünk szót erről, és halljuk meg Jézusnak ezt az intését, hogy közöttünk ne így legyen. Gyorsan elsorjázhatom azt, hogy Absalom is milyen módszereket használt. Ugye visszatér egy számüzetésből, és úgy gondolja, hogy édesapját letaszítja a trónról, és az első, amit tesz, hogy egy harci kocsit, egy ilyen drága kocsit vesz, mert az eredeti szó az arra utal, mint hogyha mai luxus autót venne, és bérel 50 embert, aki mai megfogalmazásban a kampánystábja, és egyfajta ronyrázás történik, ami azt arra hivatott, hogy felhívja a figyelmet Absalomra, hogy bizony én vagyok valaki, én már most olyan vagyok, mint egy király, és arról szóltam, hogy hát igen, szabad megmutatni magunkat, Isten gyermekei vagyunk, képességeket, ajándékokat adott, de nagyon keskeny a határ, amikor az ember a maga dicsőségét keresi ebben a világban, illetve tud adni annak dicsőséget. Jézus azt mondja, hogy úgy fénylék a ti világosságotok, hogy látva a ti életeteket, a ti jó cselekedeteiteket, a ti életeteknek gyümölcsét, a mennyei atyát dicsőítsék. Aztán a másik, amit tesz, hogy miután magára fölhívta a figyelmet, a királyhoz rendszeresen jártak, úgymond a kapuba, ahol bíráskodás történt, egyfajta másodfokú bíróságként, aki nem elégedett meg otthon a döntéshozattal, amit a vének hoztak, hát eljött a királyhoz panasszal, és őket állítja meg, kedvesen behízelegve, bőrük alá bebújva, hogy honnan jöttetek, nagyon közvetlenséget mutat, nagyon jó érzés, hogy az embert észreveszik, figyelnek rá, és ez lehetne őszinte is, de Absalom részéről nem az. Ez a folytatásból derül ki, hiszen arról beszél, hogy nézd, a te ügyed igaz és helyes, de a királynál nincs, aki téged meghallgasson. És itt tulajdonképpen azt teszi, hogy nem mondja ki, nem nyíltan lázat, hanem egy bizalmatlanságot ültet el, hogy hát ez a mai jellegvezetés, ez gyenge, ez sodródik, ez nem tudja, bárcsak engem tennének meg királyjá. És így lopja be magát tulajdonképpen, ezt a szót használja a Szentírás Absalom a izraeliek szívébe. Úgyis azt jelenti, hogy ellopja, hogy nem veszik észre, hogy valahol már őket egy másik játszmának a részeseivé tették. Nem volt az őszinte az a figyelem, nem adhatott mindenkinek igazságot. Lehetséges, hogy a struktúra, a igazságszolgáltatásban nem is mindig érhetett rá Dávid, talán nem is mindenkinek hozhatott jó döntéseket. Születhettek sérelmek, és ez benne végigvonul a Absalom pókháló szövésében, hogy a sérelmes embereket mind magához hívja. Ilyen volt Akitófel, aki Betsabénak a nagyapja volt, és tudjuk azt a sajnálatos elesését, bűnét Dávidnak, aki Akitófelnél az a sérelem van, hogy bizony Dávid tönkretette az én unokámnak a boldog családi életét. Ott van Hebron, akik úgy érzik, hogy ők most már hátratételt szenvednek, mert nem ők a főváros, mert Dávid elvitte a főváros Jeruzsálembe. És igen, a sérelmekből is lehet tábort építeni, de közöttetek ne így legyen, azt mondja az Úr Jézus Krisztus. És aztán gyanútlan embereket is beszöveget a hálójába, jeruzsálemieket, akik nem tudják, hogy egyáltalán milyen rendezvényen vannak. Éppen úgy történik minden, mint korábban, amikor Dávidot és királyá kiáltották ki Hebronban, és hát ők arra valók, hogy statiszták legyenek, egy tömeget biztosítsanak, és egyfajta bizonytalan választóknak a tömegét alkossák, akiket lehet befolyásolni. De közöttetek ne így legyen, azt mondja az Úr Jézus Krisztus. Igen, nem azért tűnik modernnek ez a történet, mert egy ókori fortélyokat mutat be, a hatalmi fortélyokat, hanem éppen azért, mert nagyon mai, nagyon modern, mert ezek a dolgok ma is léteznek, és amikor elérkeznek az egyház ajtajához, akkor az lesz a kérdés, hogy meghalljuk-e Jézus szavát, hogy közöttetek ne így legyen.
Na hát igen, a Bibliában minden írva vagyon, úgyhogy nincs új a nap alatt. Nagyon képletes ez a hasonlat, meg ez a levezetés. Itt ezen a találkozón, most visszatérve a mai alkalomra, egy nagyon kedves megjegyzést hallottam, amikor a két lelkész üdvözölte egymást, de rég láttalak. Hát igen, mert te másik templomba jársz. Tehát ez az alkalom is arra jó, hogy tapasztalatot cseréljenek, és hiába kötetlen programban lehet fürdeni, vízibiciklizni, büfé, minden, ami szemszájnak ingere, azért nagyon sokan egy évben egyszer találkoznak egymással, és a nagyobb gyülekezetek, kisebb gyülekezetek lelki pásztora is nagyon sok ötletet tudnak adni, és ez fontos, mert az egyház építés, az egyház megtartása, azt hiszem, hogy nagyon-nagyon napirenden van.
Ja, valóban így van, és mi nem csak egy-egy néhány alkalomra próbáljuk ezt leszorítani, hogy a lelki pásztorok találkozhassanak, mi is igyekszünk egyébként, folyamatosan járjuk a kerületet, és kis körzeteket, legészi kisköröket tartunk, ahol azt érezheti a végeken élő is, hogy igen, számon tartanak és megszólítanak, és elmondhatom azt, ami velem történik. Közösen gondolkodhatunk, testvérként lehetünk együtt. Ennek a mai alkalomnak is ez a lényege.
Mi lehet a jelentősége egy ilyen napnak, amikor lelkészek, családjaik együtt töltenek egy napot, még szép nyári időben, amikor behúzottunk az árnyékba, mert még mindig van ereje a napnak. Hadd mutassam be beszélgető partnereimet.
Demeterné Soltész Gabriella vagyok.
Almási Ferenc.
Tetemvári gyülekezettel.
Így van, a Deszka templomból.
Én pedig Zubogyról és Felső-Kelecsényből.
Milyen szívvel jöttek ide?
Örömmel. Én nagyon jó kezdeményezésnek tartom, minden esztendőben megszervezi az egyházkerület, és annyira jó találkozni, mert ugye a lelkész értekezleteken időről időre találkozunk a saját egyházmegyénkben szolgáló kollégákkal, de ilyenkor viszont más egyházmegyékből érkezőkkel is tudunk találkozni, akikkel ritkábban, és én azt különösen hasznosnak, jónak érzem, hogy nem egy előadás kell meghallgatni, vagy kettőt, hanem
tehát ez egy teljesen kötetlen nap.
Van rá alkalom, hogy végre beszélgessünk nyugodtan.
Én gondolom azért tapasztalatcserére is sor kerül. Meséljen egy kicsit a zubogyi gyülekezetről.
Az Zubogyi gyülekezet egy tipikus kis falusi vidéki gyülekezet, de egy élő gyülekezet, és nagyon, tehát vidéki szempontból egy viszonylag nagy gyülekezetnek számít, hiszen ott vidéken azért egy 180 egyház fenntartó az nagynak számít. Nagyon jó kis helyen vagyok. Zubogy egy szuper település, Felső-Keletcsény viszont fogyóban van, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor 20 éve oda kerültem, akkor mondjuk még 30 ember volt az Isten tiszteleteken, most pedig 2-3, mert elfogyott az egész falu, nem csak a gyülekezet. Úgyhogy ez kicsit nehezebb terep. Zubogyon viszont az legkisebb gyermektől a legidősebbig mindenki van Isten tiszteleteken is, és a gyülekezeti tagok között is, tehát egy nagyon jó kis hely, és nagyon szeretünk ott lenni.
A tetemvári gyülekezet a Deszka templomban, a város egyik ikonikus helyszínén működik, és hát nem csak az istentiszteletek, hanem egész nyár folyamán rendezvények, gyermekfoglalkozások. Hogyan telt a nyár?
Hát, azt túlzás mondani egy egész nyáron, mert nagyon sokan elmennek ilyenkor nyaralni, és így tovább, de valóban a nyár első fele az táborokkal telt, volt napközis gyerektábor, volt ifjúsági és konfirmandus táborunk is. Ilyenkor ősszel kezdődik el újra az élet. Tehát nyáron minden bibliakör szünetel, van minden esztendőben bibliaköri évad zárunk. Az azt jelenti, hogy az összes mind a 12 bibliakör résztvevőit elhívjuk általában Varbóra, ott a Varbói tó mellett szoktunk együtt lenni, és akkor gyakorlatilag ez egy ilyen piknikezős alkalom. Nagyon szeretünk együtt lenni, és a bibliaköri évad nyitó az most terveink szerint szeptember 4-én pénteken lesz, akkor az egy nagyon-nagyon lelki alkalom. Igét olvasunk, imádság, éneklés, Isten dicsőítés egy jó órán keresztül, egy kifejezetten teljesen lelki Istenre hangoló alkalom.
Hát jó felkészülés lehet ez a mai nap, mert gondolom, hogy azért a nyári feltöltődésre a lelkészeknek is nagy szüksége van.
Nagyon nagy szükség van a nyári feltöltődésre, hiszen egész évben nem csak hogy a gyülekezet, hanem azért ott van a falu, a hittanórák, a család, tehát ez mindenképpen fontos dolog, hogy nyáron valamennyire tudjunk feltöltekezni, hát nem sok idő marad rán, nálunk is a gyermekek össze-vissza vannak, de elvárják, hogy együtt menjünk, hogyha pihenni készülünk, de azért most is sikerült egy pár napot együtt eltölteni, és valóban igyekszünk feltöltekezni ilyenkor.
Nem fogják tudni elkerülni a szakmázást, úgymond, mert biztos, hogy nagyon sok tapasztalatot kicserélnek, megosztanak. Mit érez a mai napokban, ezekben a hetekben, hónapokban gondnak, problémának?
Hát, szerintem most mindenkinek a fejében ott zizeg a választás.
Igen.
Püspök és esperes választás. Ez jelenti azt is, hogy milyen jövőképünk van az egyházzal kapcsolatban. Az én számomra, ha szabad ilyen tekintetben személyesnek lenni, az én számomra a sok éve igen nagy és egyre nagyobb kérdés az, hogy megtaláljuk az identitásunkat ebben a változó világban. Nekem ez jelenti a legnagyobb kérdést, hogy tisztában vagyunk-e azzal, hogy mit jelent ma az egyház, a gyülekezet, lelkipásztornak lenni. Mire képezzük ki a fiatalokat, akik kijönnek? Annyira nagy a különbség. Ugye most itt vagyunk mi a kolléganővel, elmondta, hogy egy pici, fogyatkozó, meg egy nagyobb falusi gyülekezetben van, mi pedig egy belvárosi nagy gyülekezetben. Annyira más a szolgálat, hogy ezt nem lehet elmondani. De ettől ő nem kisebb, mint én, meg én sem vagyok nagyobb, mint ő, hanem más a szolgálat. És szerintem nagyon fontos lenne ezt tudni megbecsülni, azt mondani, hogy ha ő tudja, mit, miért, hogyan csinál, akkor az jó, akkor abban erősíteni, ebben megosztani az ismereteket, tapasztalatokat. Meggyőződésem, hogy nincsen egy üdvözítő módszer. Véget ért az az idő már nagyon régen, és ahogyan gyorsul a világ, még inkább így van, ahogy változik a világ, hogy nem lehet operálni ilyen 200 éves dolgokkal, hogy mint hogyha még mindig mindenki, azt feltételeznénk, hogy itt az emberek templomba járnak maguktól, meghúzzuk a harangot, és akkor ott lesznek. És ez megint egy nagyon személyes vélemény, és tudom, hogy ezzel sokan vitatkoznak, de én már azt sem látom járható útnak, amikor az utcára kimennek emberek, és akkor ilyen nagy csinnadrattával missziót csinálnak.
Hát ez sok mindenki csinál.
Legalábbis a mi gyülekezetünkben az a tapasztalat, hogy a személytől személyig terjedő misszió működik. Tehát mi hozzánk úgy jönnek be folyamatosan például a keresztkérdések kurzusra, aminek nyomán felnőtt konfirmációra készülnek emberek, abba fél évben megtérnek sokan közöttük. Úgy jönnek, hogy gyülekezeti tagok beszélnek munkatársaiknak, rokonoknak, szomszédoknak, és így tovább, hogy gyere, mert például egy konkrét eset, az egyik gyülekezeti tagunk most már nagyon elkötelezett szolgálattevő is, néhány évvel ezelőtt elvégezte a keresztkérdések kurzust, keresztjén emberré lett, és most a szomszédjában lévő illető egy folyamatos depresszióval küzd, és akkor mondja neki, hogy gyere el az Isten házába, meglátod, hogy Isten igéje fog hatni rád, és így tovább, és akkor mondja nekem, hogy egyre többször itt van. Tehát ez a személyről személyig terjedő, a személyes, én általam megvallott hit, az én valós bizonyságtételem az, ami még hiteles tud lenni. Az, hogy kiállunk, hát ezt csinálják pártok, stb. De mondom, ez egy személyes vélemény.
Lelkipásztoroknak és családjuknak rendeztek találkozót májiban. Erről készült összeállításunkat hallhatták.
Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises as your people declare your mighty words.
Blessed be the Lord.
Történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. Újra megteltek diákokkal az iskolák, hétfőn hivatalosan is kezdetét vett az új tanév. A Kolozsvári Református Kollégium közössége a Farkas utcai templomban tartotta évnyitó ünnepségét, ahol a diákok fogadalmat is tettek. Az évkezdés kapcsán Török Gyurko Zoltán igazgatót arról kérdeztük, milyen célokkal és tervekkel vág neki az intézmény a 2026-2027-es tanévnek, az évnyitóra érkező diákok pedig arról számoltak be, mit várnak az új tanévtől, milyen tervekkel érkeztek vissza az iskolába. A riporter Pilbák Kincső.
Hétfőn újra megteltek az iskolák padjai, becsengettek az új tanévre. A Kolozsvári Református Kollégium diákjai a Farkas utcai templomban kezdték meg az évet, ahol fogadalmat is tettek. Az évnyitón Török Gyurko Zoltánt, az intézmény igazgatóját kérdeztük arról, milyen tanév vár a kollégium közösségére, és milyen tervekkel vágnak neki az új iskolai évnek.
Istennek hála, hogy jól indítjuk ezt, azért mondom, mert a pedagógusaink mindenhol megvannak. Egy utolsó, amit a mai nap folyamán délután még meg kell oldjunk, a bölcsödébe, egy óvodai kolléganővel, de az is megoldódik. A kedves kollégáknak, amint mondtam, sok-sok türelmet, erőt, kitartást és egészségben gazdag évet, hogy tudják a tudást továbbítani gyerekeinknek. A diákjainknak pedig azt kívánom, hogy minden nap úgy jöjjen ki ezen a kapun, hogy érezzék, hogy igenis a mai nap folyamán valami pluszot kaptam, tudásom gyarapodik, és úgy hagyjam el a Református Kollégium épületét.
Milyen csoportok, osztályok indulnak idén?
Tehát nagyjából azt tudom, hogy a két bölcsődei csoportot ugyanúgy működtetjük, a Dónátúton az óvodai csoport ugyanúgy működik. Itt a központi óvodánknál önállóan indult a kis csoportunk, és még működik a vegyes csoport, ahol még 3 éves gyerekeket is fel tudtunk venni. Egy előkészítő osztályunk van, a többi az elemi szinten nem változott, ugyanaz, mint a tavalyi. 5. osztályban úgy szintén 1 osztályunk van, és a 9. ez most már megszokott. 5 éve így indítjuk, hogy fél társadalomtudomány, fél humánteológia és egy egész természettudományi osztály. Plusz emellett a szakosztályoknál sajnos az idén a 7 szakma közül csak 6-ot tudtunk megvalósítani. Számítógépes elosztás van, és engem elkeserít egy kicsit, hogy az asztalos szak nem tudott beindulni, de én bízom benne, már külön beszélgettünk az ottani kollégákkal, 2 szaktanárral, hogy mindent meg kell tegyük, hogy ezt se veszítsük el, és jövő szeptembertől azt tudjam mondani, hogy igen, az is újraindult. A poszlicinél a nővérképzés, asszisztensképző, tehát az öröm számomra, az idén 23-an jelentkeztek, 23 diákot felvettünk, és most a reggel értesültem a kolléganőm által, hogy még 2 érdeklődő van, a múlt hét végén ők is beiratkoztak, tehát velük is megtartjuk azt az interjút, és minden rendben, tehát ez örömteli a múlt évekhez képest, mivel hogy ott, hogyha már 15 összejött a múlt években, az nagyon jó. Most már ott is oda jutottunk, hogy 20 fölött vannak.
Milyen jövőbeli terveik vannak a 2026-27-es tanévre?
Az eredményeket, ezt meg akarjuk tartani. Tulajdonképpen most már egymás után 3 évben a végzős diákjaink a 2-12-es osztálynál 100%-os volt az átmenés, a 8-osoknál megint nagyon-nagyon jó, és a másik az, hogy minél több 8-ot végzős diák, én azt szeretném, hogy itt tudja folytatni a Református Kollégiumba. Ugyanúgy fejlesszük tovább a szakoktatást, ugyebár kapcsolatokat teremtsünk más intézményekkel, az országba, a külföldi intézményekkel, és még nagyon-nagyon sok terv infrastruktúrán szeretnénk dolgozni, sportpályát próbálunk, amiben lehet felújítani. Tehát a tervekről egy órát tudnánk mesélni, nagyon-nagyon sok van, de ebből egy részét, ha megvalósítjuk, már az is nagyon-nagyon jó lesz.
Az évnyitóra érkező diákokat is megkérdeztük, milyen tervekkel néznek az előttük álló hónapokra.
Én Jánosi Monika vagyok, erre a tanévre úgy készültem fel, hogy a legjobbakat várom tőle, és izgatott voltam, ugyebár az új emberek miatt, és szeretnék sok barátot szerezni, meg szeretném a legjobbat kihozni magamból a tanulás terén.
Az én nevem Sors Katinka Imola, és úgy készültem erre a tanévre, hogy teljes gázzal előre minél többet el szeretnék érni, és minél jobb eredményeket elérni.
Mik a jövőbeli terveid?
Hát a jövőbeli terveim azok lennének, hogy lehetőleg egy jó helybe beilleszkedjek, egy jó munkahelyre, és próbáljak a legtöbb emberen segíteni, a gyerekeken, mint a felnőtteken, az öregeken, akik kicsit jobban félnek az orvostól, mint kéne.
Nagyka Szeliza vagyok, és egyébként bent lakó. Amúgy nagyon vártam, hogy visszaéljek, végre találkozzak a barátaimmal, mert hogy nyáron nem sikerült, és most szeretnék jobb eredményeket elérni, mert tavaly nem annyira sikerült tanulni, kórusba is jól teljesíteni.
És milyen a bentlakásban, milyen a közösség?
Hát most nagyon sokan lettünk. Tavaly alig voltunk 10, és most nagyon megsokasodtunk, ugyan nagyon jó szerintem.
Én Orsi vagyok, 12-es, humános vagyok, társ is, bizakodó vagyok, szeretnék tanulni, és igazából szerintem jól fog menni az érettségi. Én nem aggódok, tudom, hogy ha kell, a tanároktól, egyesektől kérhetek segítséget, és szerintem tök jó lesz ez az év. Tele lesz káosszal, vitatkozásokkal, ruhapróbákkal és tánccal, de szerintem megéri.
Milyen jövőbeli terveid vannak egy iskola után?
Hát a jövőbeli terveim az egyetem, a pénzügy a Szegán, céget akarok nyitni, vagy marketing menedzser akarok lenni, és igazából művészettel is foglalkozom, úgyhogy nekem így ezek a terveim. Sportolni is szeretnék, így mindenből egy kicsit szeretnék csinálni így az életbe.
Én Százferkő Eszter vagyok, és 12. osztály kezdem, és őszintén szóval nagyon nem készültem annyit erre az évre, inkább idegileg és mentálisan.
És mi lesz ebben az évben szerinted kihívás?
Hát ebben az évben kihívás az szerintem a tanulás lesz, és az, hogy én ezt minden nap folyamatosan meg tudjam csinálni.
És van-e valamilyen célkitűzésed a tanévre, illetve majd utána a 12. befejezése után?
A tanévre az, hogy ne foglalkozzak kicsinyes dolgokkal, hanem tényleg foglalkozzak a tanulással, és hogy átmenjek az érettségin, és folytassam az életemet ott, ahol szeretném.
Az én nevem Egei Mária Ildikó, és a tanévre nagyjából a tantárgyakból készültem, amiből adtak nekünk házikat, a könyveket, amiket kellett, kiolvastam. Nagyon jók voltak, a kedvenceim voltak, imádom a tanáraimat, és ez az év remélem, hogy nagyon jó lesz, de az előző is nagyon jó volt.
Én Máté Andrea vagyok, 12B osztályos. Tudom, hogy sok stressz lesz ebben az évben, és hogy nehéz lesz, de én úgy vagyok vele, hogy a szép pillanatokat kell megragadni, és hogy azokból úgymond így táplálkozni, hogy valahogy kibírjuk épp észre ezt az évet.
És 12. után mik a terveid?
Vásárhelyi orvosira.
Az én nevem Tamás Lukács Ingrid, én is szintén 12. osztályos vagyok most már. Én is remélem, hogy szép pillanatokkal teli lesz ez az év, mert ugye ez az utolsó évünk így együtt. Jövőbeli tervem, hát én szeretnék vegyészmérnökire menni itt Kolozsváron, úgyhogy ez lenne az egyik célom.
És mi az, ami a legjobban fog hiányozni a refiből?
Szerintem a közösség, mert egy nagyon összetartó közösségnek gondolom a refis közösséget. A tanárok is, mert hogy jó fejek. A reggeli áhítatok. Igen, korábban kell felkelni, de megéri, és erőt ad.
Neked mi az, ami a legjobban fog hiányozni?
Hát a közösség az egyértelműen, őszintén meg az épület is egy kicsikét, mert nem tudom, így otthonosnak tűnik így ez alatt a jó pár év alatt, ameddig itt voltam, társaság.
Az elmúlt percekben Pilbák Kincső összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.
All of my joy, all of my peace, all of my purpose, all of the confidence in knowing that it's working, all of the healing in the middle of the hurting, at the end of the story, all the glory he's deserving. The battle's on, I know that it's for real. I'm standing on the rock that never shakes. The dark is always gonna try to steal, but I'm not afraid. I put my hope in love that what the Lord gives, the world can't take. I hold on to the promise He will bring. 'Cause what the Lord gives, the world can't take away.
Give me the strength when I get stuck in all my weakness. Give me the truth when I forget and I can't see it.
not gonna buy into the lie that I'm defeated. No, I'm not defeated. I put my hope in love that never fails. 'Cause what the Lord. I know that it's for real. I'm standing on the rock that never shakes. The dark is always gonna try to steal, but I'm not afraid.